Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Én ébresztettelek?
Igen.
Elnézést. De tényleg, ahogy a irodák világában mondani szokták, I have a heart stop.
Ja, vágom. És képzeld, hogy egy órával ezelőtt fölkeltem már, de aztán visszaaludtam.
Ajjaj,
és ez
ajjaj.
Egy jó dolog az én esetemben.
Egészséged rendben van? Egy,
hát, ugye múlt héten, amikor fölvettük, akkor gyereknek volt 39-40 fokos láza, aztán nekem lett, és képzeld, hogy szégyen szemre még ki is írtam magam a héten. Tehát bejelentettem, hogy azért nem bírom.
És most azért próbáltam ott működőképes üzteni, vagy...
Figyelj, hát meteorban az.
Tolni kell.
Csináljuk.
Akkor hagyj kívánjak boldog nemzetközi nőnapot neked.
Köszönöm.
Otthon ilyenkor fel kell köszönteni, vagy hogy működik a lányokkal?
Nagyon kedves vagy. Itt Svédországban egyszer én vettem. Bocsánat, kérdeztél valamit, és elkezdtem egy másik dologról beszélni.
Azt, hogy ünnepelitek-e Svédbe?
Nem ünnepeljük. Itt Svédország az eléggé különösen viselkedik az egészhez, és semmi ilyesmit nem csinálunk. És itt mondanám akkor el, mert ez egy releváns, hogy vettem a munkahelyemen, amikor a startupnál dolgoztam, ilyen hóvirágot mindenkinek, és kiraktam a nőknek az asztalára. Tudod, ezt Magyarországon biztos gyerekkorodban te is csináltad,
abszolút.
Nem? Ilyen hóvirágot íze. Tehát ez egy közös mém. Egy országban jövök, mindenki ezt csinálja. Ezt én megpróbáltam itt Svédbe beadni, és az egyik lány az azt mondta nekem, hogy ne kommentáljam azt, hogy neki vaginája van. Ez volt az a cancel culture része, úgyhogy mondtam
neki, látványosan hogy meg kellett volna enned a hóvirágot.
Nem tudom, valami is. És mondtam neki, hogy ez csak egy gesztus volt, hogy tudom én, nemzetközi. Nem, aztán rájöttem, hogy ő neki ez ilyen trigger volt. Aha. Vagy én nem tudom, micsoda.
Nálunk úgy van, hogy az ilyen ex-Szovjet Unióból levő országokban ez ilyen szabadnap. Tehát a nőnap azért nagy ünnep és szabad nap is.
Az így van. Igen.
És nálunk ugye eléggé domináns ez a kultúra, ami azokból az országokból jön, és ezért céges szinten is mindig nagy ünneplés van, és itt most a japán irodában azt csináltam, hogy nem virágot vettem, mert az körülményes, hanem ilyen nagyon finom, ilyen kis mini tortákat osztottam itt a hölgyeknek, és szerencsére itt nem dobták az arcomba.
Senki? Nem volt ilyen izé?
Senki.
Nem volt kánszó?
Nem volt. És hát ezt küldtem neked fényképet, az tegnap előtt volt ilyen webinár jellegű céges dolog, hogy mint menedzsment reflektáltunk a nemzetközi nőnapra, és hogy ami végig egy ilyen stresszfaktor volt, hogy a szervezők, ugye, akik a DEI dolgokért felelősek, ugye erre is van cégnél dedikált ember.
Diversity, Equality, Inclusion, aki nem ismertem volna ilyen.
Mondták, hogy most itt az lesz a vége, hogy akkor van egy ilyen szívecskét kell mutatni, nem tudom, hogy az ujjaiddal ezt a szívformát kell kialakítani, és akkor csinálunk közös fotót a végén, és akkor ez majd így
van.
Publikálva lesz. És tök stresszes élmény volt. Én egy komoly ember vagyok, és akkor ilyen gesztust mutatni nagy közönség előtt, és végül így, tudod, ez a lean in, akkor így belefeküdtem, és megcsináltam a szívformát az ujjaimat, de fájt.
Mi az ujjat, vagy mi az, hogy vele kell
hát az, hogy ilyen, én mint felnőtt ember, ugye vice president, meg regionális vezető, úgy viselkedek, mint egy, mit tudom én, a 7 éves lányom, aki ugyanezt a gesztust gyakorolta be.
Dehogy is. Szóval egy kedves gesztus itt ez, nem? Tehát egy igazából csak megmutatod, hogy kedves ember vagy. Nem vagy kedves, kedves ember.
Abszolút. Tehát, legjobb tudomásom szerint.
Szóval szerintem ezzel kapcsolatban a screenshoton, nem tudom, te észrevetted, de viszont az egyik embernek, nem tudom, melyik volt ezek közül, de valakinek a szívecskék jöttek ki az ujjai közül.
Az mindenképp, ez nekem is. Volt kolléga, aki mutatta az én screenshotom, nekem is, hogyha Teams-en mutatod ezt a gesztust, ezt a szívgesztust, akkor ilyen szívecskék animálnak elő. Szóval az úgy kicsit fájt. De nem
van. Mondok neked valamit, hogy ez nem Teams feature egyébként, én is a hetekben jöttem rá, hanem ez gyakorlatilag a Macintosh csinálja. Képzeld el, hogy bele feedeli a kamerádba valós időben ezt az effektet.
Ne hülyéskedj.
Hogyha, nem, ezt esküszöm, ezt csinálom. Tehát ezt próbáld ki, a Windowsosoknak nem megy, a Mac-eseknek megy. Ha a kezedből a szívecskét csinál, akkor szívek jönnek ki belőle, hogyha a thumbs up-ot mutatsz, akkor egy ilyen buborék thumbs up jelenik meg, kicsit hasonlít a Facebookosra, és hogyha, várj, és ez a real kicker, hogyha kettő thumbs up-ot mutatsz egyszerre, akkor pedig egy ilyen írtózatos tűzijáték kezdődik el, ahol kivágja a fejedet, és akkor de jól néz ki.
Letesztelem majd.
Teljesen érdemel jöttem rá én is, és azóta megbeszéltem már itt az emberekkel. Kijavítom magam, hogyha nem úgy lesz, mert most 95%-ban biztos vagyok, hogy
semmi ez a gond, megcsinálja. Majd a hallgatók kiigazítanak, ha mégsem.
Igen, és remélem is, hogy fognak majd, vagy fogni kapunk további olvasói leveleket.
Arra rákérdeznék, hogy a következő téma, amit nem lehet a nőnapból átvinni, hanem teljesen ilyen pivot, ugye az okni szortírozás, ez honnan jött ez a téma?
Igen, hát ez a lifestyle, mert én felírtam a Twitter kontomra, hogy ez egy tech/lifestyle podcast, és akkor gondoltam, hogy egy lifestyle témát hoznék be ide. Figyelj, én kiszámoltam, hogyha öten vagyunk a családba, és mindenki naponta fölvesz egy új pár zoknit, akkor az 7 napos átlaggal számolva 5x7, 35 darab pár zokni. Szortírozás hetente. Tehát, hogyha belevágod a mosógépbe a zoknikat, úgy, ahogy vannak, akkor ki kell őket szortíroznod, és minden héten 35 darab. De egyszer csak feltűnt nekem, hogy mindig zoknikat szortírozok. És rájöttem, hogy ez azért van, mert sok zokni van. És képzeld el, hogy ez egy ilyen probléma is, abban az értelemben, hogy nem tudom, te szembesültél már ezzel, de mindig elvesznek a párok, sosincs meg, mert állandóan tudod, ilyen nem lehet kiszámolni, hogy mikor kerül melyik gépbe bele az adagmosásba, és az sem lehet. Valamiért én azt vettem észre, hogy van egy zsákom, ahol páratlan zoknikat rakom bele, amit nem találtam észre, és akkor időnként az új mosással összenézem azt is, és rájöttem arra, hogy ebben a zsákban mindig csak több és több zokni lesz. És most már a diff. Nem tudom hány éven.
Lefuttattad a diffet.
És van egy ilyen adag mennyiség, amit nem lehet egyszerűen hova tenni. És most rájöttem arra, hogy ez egy probléma. Neked nem jelent ez egy problémát az életedben?
Hát be kell, hogy valljam. Az elmúlt 10 évben ugye ott van nekünk a bentlakós domestic helper házvezetőnünk Jocelyn, és én ilyen, nekem az egy ilyen pozitív élmény, most ilyen, nem tudom, ilyen 2 hétre vagyok Japánban, tavaly volt 2 vagy 3 alkalom, akkor 2-3 hétig voltam itt, és nekem egy ilyen nagy kaland volt, hogy akkor a mosnivaló cuccokkal elmentem ilyen landromat, ilyen automatákhoz, és akkor én mostan tök büszke voltam magamra, hogy milyen önálló vagyok, de otthon a mosáshoz, hát és szerintem naponta, 2 naponta szokott Jocelyn mosni, és tehát ez számomra nem látható probléma. Ami van látható probléma, hogy vannak olyan zoknik, ami jobb meg bal oldala van, rá is van írva ilyen L meg R a zoknira, és akkor rá kellett szólni a házvezetőnőnkre, hogy azt úgy párosítsa, mert nekem valahogy így elpattant az agyam, amikor kimondtam az zoknit, és 2 R meg 2 L van. Holott nem olyan nagy a különbség, és nem annyira kényelmetlen, de mégis. Szóval nekem inkább ez volt, mint probléma az oknival.
Az abban biztosíthatlak, hogyha én végezném ezt a tevékenységet neked, akkor jó helyen lennének a oldalak is.
És mert most már nálunk is jó helyen vannak, csak jelezni kellett.
Én feedbacket adtál erről. Figyelj, én nálam, tehát ez egy dolog, amit meg kell csinálni. Most 35 darab hetente. De pár. Tehát az képzeld, hogy az, hogyha egy heti átlag néz, hogy ez zsák, zokni össze-vissza behányva valahová.
És így teljesen egyértelmű, hogy melyik kié?
Nem, azt munkafolyamatokat tekintve úgy szoktam csinálni, hogy kiszortírozom az oknikat, megépítem a pályát belőlük, és akkor a sajátjaimat tudom, azokat elviszem, többieket pedig a családomra hagyom, hogy kiválogassák maguknak. Mármint a régen a kicsiét azt megcsináltam még, de most már a Lindaszok próbálom őket bevonni is ebbe a tevékenységbe.
Nekem a két lány között ugye csak másfél év különbség van, és így gyors ránézésen meg nem mondom, hogy melyik lányom mi az adott zokni. Ez akkor is szokott probléma lenni, amikor segítek nekik reggel felöltözni, és akkor ki kell venni a dobozból, és akkor most ez a tiéd, vagy ez az övé. Szóval ez nem triviális megkülönböztetni.
Én egyébként komolyan mondom, zokni szortírozás közben eljátszadoztam a gondolattal, hogy egy ilyen zokni szortírozó szimulátor játékot kéne csinálni, tudod, ahol az okni szortírozást kézzel lehet végezni egy ilyen 3D játékban.
Ilyen gesztusokkal így felgöngyölíted meg.
Nem, hanem hogy tudod, hogy milyen, figyelj, egyébként ez tök érdekes, hogy milyen stratégia alapján fogod szortírozni őket, mert a feketéket hát, elég
ahogy mondtam kiválogatni. Nálam, ez csak teoretikus kérdés, de amikor magamra egyszerűen mosok itt, akkor most arra van optimalizálva itt a set, hogy nincs nálam ilyen fehér zokni egyáltalán, hanem inkább ilyen sötétebb tónusú, fekete, szürke, kék. Szóval így nem kell külön batchben mosni, hanem itt most mindent tudok egyben mosni. Illetve amit nem én mosok, az az ink, azt a szállodában le tudom adni, és ott mossák, vasalják, de az egyéb dolgot azt én a laundromat szolgáltatásban.
Én megfigyeltem azt, hogy bármilyen háztartási folyamat van, amit csinálni kell, most ez az oknéz egy példa volt, de lehet beszélgetni másról is. Én, hogyha elkezdem csinálni, például elmosogatni a dolgokat a konyhával, eltenni, elpakolni a konyhát, akkor én mindig képítek folyamatokat a fejemben, hogy hogyan lehet ezt jobban, észszerűbben, optimálisabban csinálni. És ezzel nincs gond. A problémám nekem azzal van, hogy ezt mások nem így látják. Most
ezért vagyunk elviselhetetlenek más emberek számára.
Na, talán igen, itt jön be a learningem ezzel kapcsolatban, hogy én éveken keresztül operáltam és próbálkoztam azzal, hogy rávegyem a Lindát, hogy beláttassam vele, hogy ezt érdemes inkább úgy csinálni, mert akkor, és akkor itt van valami nagyon logikus válasz arra, hogy miért. Viszont ezzel pontosan azt a kategóriát építettem fel, mint amit te mondtál, elviselhetetlen, akármi.
Leszek biztos, hogy korábbi ilyen, korábbi évados heti meteorban is voltak ilyen beszélgetések, hogy nehéz az agyunkat, ugye nekem is, meg neked is van egy ilyen eleme a munkánknak, hogy meg kell érteni üzleti folyamatokat, és ehhez egy ilyen journey-t megtervezni. És ez nehéz ezt kikapcsolni, és mondjuk elmész egy étterembe, borzasztó idegesítő tud lenni, hogyha látod, hogy nem optimálisan van kialakítva, hogy kiveszi fel a rendelést, meg mit tudom én, látod, hogy akkor van, aki kihozza, ugye a busboy kihozza az ételt, de nem annak kell adni a rendelést egyrészt, másrészt meg akkor nem tudja, hogy kirendelte, akkor a fizetés is olyan kényelmetlen tud lenni, hogy akkor fél órát ott ágaskodsz, hogy akkor számlát szeretnék, akkor leteszik eléd a számlát, elmennek gyorsan, mielőtt átnyújtatnád a kártyát. De ilyen apróságok is vannak, ha mondjuk sorba állsz boltban. Ezt megfigyeltem, hogy az emberek 90%-a ott áll a sorban, és akkor a pénztárnál rákerül a fizetés, tehát már megvolt az engagement, elkezd beszélni a pénztárosa, akkor nyitja ki a ridikült, és veszi ki a pénztárcát, amitől elpattan az agyam. Én már ott állok, és a kezemben van a pénz, amikor rám kerül a sor, és akkor ez a másik típusú ember, az pedig akkor, akkor rám kerül, csak akkor most előveszem a pénztárcát. Ez mind nehéz kikapcsolni így a optimalizáló agyunkat, de totálisan elfogadom, hogy normális ember számára ez elviselhetetlen. Mi között hozzá, meg ne próbáld az éttermet optimalizálni, meg mit tudom én.
Meg igen, meg ha belegondolsz, nem egy pozitív ember vagy kívülről tekintve, hogyha elkezdesz itt ízelni, szakérteni arról, hogy hogyan lehetne az éttermet jópá csinálni. És tényleg egyébként ez egy másik nagyon jó téma, amit érdemes mindenkinek gyakorolnia, hogy belátod magadról, hogy tényleg nem vagy pozitív ember, és Uh-huh. Próbálj kicsit pozitívabb lenni, tudod, hogy azokra a dolgokra koncentrálni, amik tényleg jobbak, mert a gondolataiddal egyébként ezt meg lehet csinálni, hogy uh-huh. egyszerűen átteszed a zoomot máshová, még akkor is, hogyha izé. Tehát én nekem egyébként kifejezetten nincsenek problémáim az esetek 90 nagyon sok százalékában ezzel, amit leírtál, de abszolút látom, hogy nekem mással vannak problémáim, és ugyanakkor én szerintem érdemes elvégezni neked egy adott esetben, egy ilyen helyzetben egy gondolatkísérletet, hogy amikor egy ilyen szituációban vagy, ami téged idegesíteni szokott általában, hogy akkor kifejezetten azt rakod a fejedbe azt a gondolatot, hogy most elkezdek valami máson gondolkodni direkt. És ezt most hagyom, és elkezdek egy más valamire gondolni, például, hogy nem tudom, amit, valami másra is. Belátod azt, hogy ezt a tevékenységet gyakorlod, hogy egy idő után képes vagy fókuszálni, átfókuszálni a gondolatot másmire. Ez nagyon hasonlít arra, amikor például azt hallod a szomszédokat, hogy buliznak, vagy hallod a szomszédokat, valamit csinálnak, és ez egy ilyen triggering gondolat, amiben el lehet menni lefelé. És ha elkezdesz menni lefelé ebbe a gondolatba, akkor az csak még erősebben és még erősebben felamplifikálva lesz jelen a fejedbe. Mm-hmm. A tinnitus, nem tudom, hogy ismered-e, tudom, amikor csöng a füledben, embereknek ez gondot szokott okozni, és minél jobban gondolnak rá, meg tudod, hogy akarják, hogy elmondjam, annál erősebben jön nekik. Mm-hmm. És igazából a kiút... Nem, nekem másom van, de, mm-hmm. de ugyanez. És a kiút ezekből a körökből, az tényleg egyszerűen az, hogy végre kell tudni hajtani egy átfókuszálást máshova, ami nem azt jelenti, tudod, hogy meg kell fixálni valamit, hanem egész egyszerűen csak tudod, hogy képes vagy arra, hogy én máshova.
Két szép női mell, vagy valami ilyesmi.
Például ott középiskolában láttál két szép női mellett egyszer régen, és nem volt, nem láttad több. Én egyébként egyszer egy frémig láttam ilyet, komolyan. Osztálykiránduláson voltunk, és az egyik az osztályban az egyik nő, akinek a legjobb melle volt, képzeld el, hogy levette a trikóját, mert melege volt, mit tudom én. Tehát képzeld, hogy vannak ilyen szituációk, amikor tényleg melege van valakinek, ez nem csak ilyen cselekményes pornográfia filmekben szokott. Igen, tehát tényleg le kellett venni a pólóját, és elkezdte levenni a buszon a pólóját, mert melege volt, és én pont arra néztem, és képzeld el, hogy az egész két pólót vett le egyszerre. És az egy frame, hogyha Elon Musknak lesz majd izéje, gépe, amivel ki lehet olvasni ezt az agyamból, akkor én megosztom az internettel. Az egy frémet soha nem fogom elfelejteni.
Nagyon azt tudod, hogy egyébként, amikor így visszaemlékszel dolgokra, meg így visszahozol emlékeket, és beszélsz róla, akkor valójában módosulnak azok az emlékek. Tehát elkezdett... Igen, igen. Ismételni ezeket, meg így visszaemlékszel, meg úgy próbálod racionalizálni, hogy mi, hogy is volt, meg hogyan is gondoltam, mert így megmódosítod azokat az emlékeket, és simán lehet, hogy annyiszor említetted ezt a sztorit, hogy abszolút nem is ez volt, hanem csak, mit tudom én, kivillant valami, és akkor annyiszor elmesélted, hogy idáig jutott a fejedbe a történet, hogy kivillant.
Nem, ez tökéletes bimbó volt, ezt nem, ezt nem fogom elfelejteni.
A nemzetközi nőnap összefüggésében akkor térünk más témákra is. Hát, filmek, mit szólsz filmekhez, mert most így
menjünk,
képzeletünkben átmentünk filmekre.
Igen. A Dűne 2 az jó téma, vagy nem láttam
szerintem
még?
Szerintem jó téma, mert én megnéztem így múlt csütörtökön, mikor nyitott a mozikba, rögtön elmentem, és volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy annyi pozitív kritikát olvastam róla, hogy így féltem attól, hogy csalódni fogok egyrészt. Másrészt visszaemlékeztem, hogy a Avatar 2-t, mikor megnéztem tavaly moziban, akkor annyira hosszú volt, hogy kettőször kellett kimennem pisilni a film alatt. És aggódtam, hogy ezt a hosszú Dűne 2-t végig fogom-e ülni. De...
Ez is volt 3 órás majdnem.
Igen, de végül is egyik probléma se ütött be nekem. Nekem tetszett a film, te hogy voltál vele?
Ebből az következik, hogy az Avatar 2-vel ellentétben nagyon magával ragadott a dolog.
Igen, meg nem vittem kólát, hanem csak ilyen víz volt nálam. Az is segített.
Én szárazon nyomtam végig. Tehát nem.
Hát azért nem, néha szárazon nem olyan jó szerintem, hogyha
még víz sem volt nálam.
Kell egy kis folyadék.
Kérdés. Végignézted az első részt hozzá?
újra. Nem. Uh-huh. Nem. Teljesen emlékeztem rá. Nekem, mikor a Dűne 1 kijött, akkor a film előtt elolvastam az első könyvet, megnéztem a filmet, és a mai napig teljesen megvolt a történet. Tetszett, ami most volt a Dűne 2-ben, és el is kezdtem olvasni a következő könyvet, a Dűne Messiása, vagy hogy is van magyarul? Dune Messiah külföldi.
Az is még Frank Herbert volt, ugye?
Igen,
tehát
igen.
Ő az eredeti szépirodalmi író készítette a következő részeket, és ebből potenciálisan következik egy ilyen sequel, Dűne 3, meg minden.
Azt már én... be van jelent, hogy lesz egy harmadik, és ebből lesz a Dűne Messiásából.
Ami Dűni eléggé... Villeneuve készíti?
Aha.
Nem jött le róla?
Nem jött le róla.
Hát, na, akkor viszont én elmondanám, hogy én szerintem ez a kettes rész alul maradt az elsőhöz képest. Sokkal izgalmasabb, mozgalmasabb dolog volt. Ez inkább ilyen próbálta feldolgozni azt, hogy a Paul Atreides-ből hogyan lesz valaki. És ott
és ennek a kifutása ugye a következő film.
Szerintem egy tisztességes film volt. Sound engineering, design engineering az elképesztően jó. De az önmagában nem csinál egy korszakalkotó jó filmet. Az csak egy ilyen fontos szerepet tölt be. De, tehát, hogy mondjam, az elsőhöz képest ez a második, az kicsit nekem egy ilyen vontatott, unalmas...
Én hozzátenem, hogy úgy, hogy ismerem a történetet, és pontosan tudtam, hogy mi fog történni. Én izgultam benne, szórakoztam, egy pillanatra nem estem ki a történetből. Egy vagy két dolog volt, ami zavart benne összesen, de maga a film nekem bejött, és nem is az volt az elvárásom, hogy ez korszakalkotó film lesz, hanem végre egy kompetens commerce mozifilm, ami nem elcseszett CGI-jal van, ami nincs adott esetben túljátszva, bár van egy jelenet, ami zavart benne, és én örülök egy nagyon kompetens filmnek, amit moziban meg lehet nézni. Tehát ez volt az elvárásom, nem az volt, hogy a világot megváltoztatja, hiszen ismert történet, meg láttuk az első részt, hogy mit tud ugye a stáb kihozni belőle, és az én elvárásomnak abszolút megfelelt, és örültem neki.
De mondok neked egy dolgot. Ez mindig az. Viszont fogsz újra nézni Dűne 2-t? Vagy fogsz belőle jelenteket újra nézni? Én biztos vagyok benne, hogy én nem fogok.
És... nekem az a tervem, hogy ha kijön ugye a harmadik film, ami ezt a történetszálat lezárja, és kijön moziba, és megnézem, és aztán majd kijön digitális formába, akkor az buli lesz így egyszer majd újra nézni egymáshoz közel a három filmet. De ez nem olyan, amit rendszeresen megnéznék.
Nem. Nekem ez nem volt az a kategória. Elmentem, megnéztem, jó volt, oké volt, tetszett is, főleg az elejed, aztán utána úgy szétesett szerintem menet közben valahol. Én a klasszikusokhoz próbálom nézni ezt a dolgot, tehát nekem egy elsőre nem öregedett ez jól, és tudod, hogy ezt tudom hasonlítani?
Mondja klasszikusokat, ami neked a skála hozzá.
Mondok neked egy klasszikust, ami nekem a skála hozzá. Sicario, amit szintén Denis Villeneuve rendezett. Aha. Sicario, azt én tényleg berakom, tudom, pedig egy hülye téma, nem is érdekel engem az a drogkartel, mit tudom én, de az hogy fölépíti ott a dolgot, hogy viszi a szállat. Ja. De azt akarom még hozzátenni az egészhez, hogy én nekem, megmondom, hogy milyen line volt ez a Dűne 2, vagy hogy melyik vonalhoz tudnám kapcsolni. Ott a Villeneuve megcsinálta a Blade Runner 2049-et.
Azt ami is nekem látod, gondolom. Sokkal kevésbé tetszett.
Na, én szerintem Dűne 2 az pontosan egyenlő a Blade Runner 2049-el. Tehát ilyen ugyanaz, mint a kettő film gyakorlatilag. Persze máshogy meséljük.
De... ami emlékszem belőle,
nincs
az
különbség.
Egyrészt Harrison Ford szerintem borzasztó volt benne, ilyen abszolút hiteltelen, és mikor ő volt azokban a jelenetekben, akkor én így kiestem a filmből. Tehát azt láttam, hogy képernyő előtt ülök, és Harrison Ford szerepel benne, nem a történet folyamában voltam benne. Dűn 2 alatt nem volt ilyen érzésem. Másrészt nekem gyerekkori egyik kedvenc könyv, illetve sorozat volt ez a Dűn, és én szerettem még a David Lynch-es Dűn filmet is, és ezért így nyitottabb voltam erre az élményre, meg nekem ez a történet ugye
rezonált. Én is nyitott voltam rá, úgy érzem, de szerintem a balansz, tehát a potméteren, ahogy a balanszokat az egyes dolgra ráteszed, és ilyen sok tényezőből áll egy ilyen, de ott valahogy az összbalansz az nem oké volt nekem. Nem jól feküdt az összességében a dolog. Viszont mint szép irodalmi műfaj...
Egy thumbs down.
Nem. Ilyen nem vagyok se pozitív, se ilyen oké, megnéztem, jó volt izé, de többet vártam volna sokkal Villeneuve-től. Hozta a kötelező köröket én szerintem, de úgy érzem, hogy a potikat rosszul tekerte be a végére. Viszont van még egy ilyen érdekes aspektus ennek a Blade Runner témának, ott nem tudom, láttad, de a Twitteren ment körbe ez a izé, hogy képzeld el, hogy fiatal generációknak jobban tetszik a Blade Runner 2049, mint az eredeti Blade Runner, és ezen ment a nagy felháborodás, a boomer felháborodás.
Én ezt teljesen értem.
Boomer után teljesen generáció.
Azon is gondolkodtam a Dűne kapcsán.
De egyet értesz vele?
Dehogy értek egyet, de értem. És az feltűnt nekem most, hogy ezt a Dűne filmet, meg az elsőt is néztem, hogy ezek a fiatal színészek, akik ebben voltak, a Zendaya, meg hogy hívják a srácot,
Timothée Chalamet.
Igen. Szóval, hogy én, mint idősebb generáció, nem úgy látom ezeket a színészeket, mint filmsztárok, hanem ezek ilyen gyerekek számom. Nem tudok így felnézni rá, mint egy filmsztárra. És ez itt teljesen rendben van, mert ez nem az én generációmnak a tárgya, ezek a sztárok. És elhiszem, hogy mondjuk a lányaimnak abszolút ezek a sztárok, akik definiálják, hogyha becsukják a szemüket, és arra gondolnak, hogy film, akkor ezek jutnak eszükbe, ezek a filmek, meg ezek a sztárok, nem az, ami nekünk volt a mi fiatal korunkban. Tehát ez így teljesen rendben van. Nem azért, mert jobb, hanem mert ezzel jobban tudnak azonosulni, mint egy 90 éves Harrison Forddal.
De én szerintem, Én először is csípőből azt gondoltam, hogy hát a 1982-es Ridley Scott Blade Runner, hát mit képzel bárki, hogy azt a szent fogalmat egyáltalán megmerje említeni egy lapon bármi mással. Tehát ez az induló pozícióm. Tudod, a Blade Runner 1982-es filmet én sokszor megnéztem. Meg mindenféle változatokat letöltögettem, mert azokat is megnéztem. Meg.
Rendezői, meg mit tudom én, meg Final Edit, meg hasonlók.
Meg tudod, hogy nekem volt estém, amikor azt azzal töltöttem el, hogy azt annak olvastam utána, hogy maga ez az ikonikus mondat, amikor meghal a
magyarul
fő... minek hívják ezek? Replikás?
Rutger Hauer.
Igen. Mi volt az ő, most már elfejtettem hirtelen, mi volt az ő neve a filmben?
Hát ha eszembe jutott volna, mondtam volna, ezért mondtam, hogy Rutger Hauer.
Igen, mindegy. Nem mostanában research-oltam Blade Runner-t, azt kell, hogy mondjam, de ettől függetlenül egy estét eltöltem azzal, hogy ennek a Rutger Hauernak az ikonikus delivery performanciáról, tudod, ilyen cikkek jelentek meg, hogy az hogy történt, megvan az eredeti script változat, azt is összehasonlítottam, konkrétan lediffeltem a izével, azzal a változattal, amit ott közösen, meg utána, amit ténylegesen elmondott, tehát volt ebből több verzió, és akkor utána jön az, hogy tudod, hogy fiatalok jobban tetszik a bőnös, és tudod, hogy igazából én szerintem ugyanezt meg tudták volna tenni, vagy lehet, hogy meg is fogják tenni egy másik filmmel, ami most készül, és semmi közünk nincsen hozzá, ugyanígy később, mint ahogy a Blade Runner-re megtették azt. És a Blade Runner-nél, hogyha voltak idősebb generációk, meg azok nem értették, hogy na mi ez a nagy izé, a Blade Runner őrület, hogy ez miért olyan nagy sci-fi, meg mit tudom, ilyen izé. Abban az időben kell elképzelni, a 80-as évek elején, amikor kijött, hogy tudom, most nem vagyok a témának egy nagy szakértője, de az teljesen egyértelmű, hogy akkor az úgy működött, és ez nem jelenti azt, hogy, és itt szerintem ez a lényeg, hogy objektíven az a film többet tud, mint mondjuk egy másik, ha tud objektíven többet. Nem biztos, hogy vannak ilyenek. Még akkor sem, hogyha ilyen ikonikus mondatok vannak. Szerintem abban is meg lehet, az újban is meg lehet találni ilyen ikonikus mondatokat. Figyelj, Ridley Scott próbált valami filmadaptációt csinálni, volt egy jó elképzelése, ott is egyébként, nézd meg a Blade Runner-t, tehát ott az van, ott, hogy megy, Vangelis zene, robbannak fel ott az olaj, akármik, ilyen. Így van, de ugyanezt el tud mondani a Dűne 2-ről, meg a Dűnéről is, meg és ugyanígy az emberek, akik ezen nőttek fel, ugyanezt fogják mondani, hogy ó, milyen fantasztikus, Denis Villeneuve milyen fantasztikus világot csinál. Hát
egyébként ezt megkérdőjelezni, mert van egy ilyen érzésem, hogy ezeknek a generációknak a filmek nem annyira fontosak. Én azt látom, hogy a gyerekeim is, meg mindenki inkább az ilyen YouTube, ugye idézőjelben autentikus, real tartalmakat fogyasztják, meg az a meghatározó média élmény, és a jelentősége a filmeknek kulturálisan sokkal kisebb. Jó, ez a Dűne 2, meg a Dűne pont lehet egy kivétel, mert tényleg nagyon sok ember nézte, meg a Oppenheimer, meg a Barbie esetleg még minél kulturális élmény, de nem biztos, hogy ugyanannyit számít. Egyrészt a befektetett energia, hogy megnéz valamit manapság a Netflixen, meg a kamionról leesett dolgok, meg mit tudom én. Nagyon keveset kell energiát investálni abba, hogy megnézzél valamit, és ez is csökkenti az értékét egyrészt. Nekünk azért nem volt egy triviális dolog beszerezni valamit VHS-en, és vagy bejelölni. Nekem vannak ilyen emlékeim, hogy mikor kijött a heti tévéműsor újság formában, akkor az nekem abszolút izgalmi élmény volt, hogy végiglapozom a tévéújságot, és tollal bekarikázom, hogy mik azok a filmek, vagy tévésorozatok, amit meg akarok nézni, és izgalommal vártuk ezeket, amikor a két tévécsatorna egyikén volt, és szerintem most annyira minden elérhető, és minden csatornán ömlik be, hogy nem olyan nagy kulturális event általában egy-egy film. Jó, megint a Dűne 2 pont ezek miatt, a fiatal sztárok miatt is lehet releváns, mert ugye ezek az új generációknak ugye ez a reprezentációjuk gyakorlatilag a filmek világában. De nem vagyok benne biztos, hogy ebből valaha ugyanolyan kulturális élmény lesz. Azt egyébként, ha jól emlékszem, az tény, hogy a Blade Runner nem volt nagy siker, mikor kijött, szóval ez egy inkább így később növekedett ilyen kultikus filmé, tehát nem feltétlen volt nagy impactja ilyen mozi bevétel szempontjából annak a filmnek, de így ráépült egy ilyen kultusz, mert tényleg van benne mélység, érzelmi gazdagság, komplex gondolatok, nem fekete-fehér gondolatok, nem fekete-fehér hősök, meg negatív figurák benne. Rengeteg
kérdésem az ezek után, hogy ezt láttad visszajönni a Dűne 2-ben?
A Dűne 2... Ezek,
amit leírtál most ugyanígy ezekkel a szavakkal, ezt így láttad, mert...
A Dűne 2-ben nyilván abszolút van egy ilyen réteg, és ugyan pont erre fog kifutni a harmadik film, és ezt látjuk, mint tendencia, hogy ez a messiás figura, ennek mi a kockázata, mi az a negatívum, ami erre ráépülhet, holott egy jó szándékú srác, ugye a főszereplő. De az várakozások, meg amit a környezete, meg a boszorkányok, meg minden kialakítanak körülötte, az egy ilyen pusztító tényező is lehet a galaxis szintjén. Tehát van egy ilyen mélység, hogy nem fekete-fehér, de mondjuk ott voltak a egyértelműen negatív, vámpír jellegű, horrorisztikus gonoszok.
Teljesen 1.0 karakterek voltak itt az egész. Ott van a kigyúrt Austin Butler, aki a nagyon gonosz, ilyen tudod, ilyen next level gonosz, és csak ott jön, néz, mint valami ilyen alfa hím, nem tudom micsoda. Nem fejlődtek ezek sehonnan sehovat. Teljesen hiányoltam.
Én azt mondanám, hogy a Paul karaktere azért ott komplexitás van, az nem egyértelműen csak egy hős, hanem hát,
semmi.
Manipulatív.
Tehogy is. Teljesen hiányzott ez a rész belőle. Nem jutott el a csávon sehonnan, sehova. Miért láttad volna?
Azt láttam hogy felismeri, hogy manipulálják.
Mit ismert fel?
Az arab törzseket, ugye? Azért, hogy az ő hatalmát visszaállítsák, és ezt folyamatosan a film során is kérdőjelezte önmagában.
Én nem értek egyet, szerintem nem volt kidolgozva egyáltalán, főleg az nem, ahogy ott a végén ő át fog menni majd egy izébe messiás izé irányba, és ott hagyja a nőt meg mindent, oda a várakozások ellenére. Tehát ez a fordulat. Spoiler? Ja. Igen, spoiler. Akkor,
aki nem látta a filmet, az elnézést.
Igen, vagy nem ismeri a történetet. De ettől függetlenül abszolút hiányoltam azt, hogy ez nem jött vissza belőle egyáltalán. Egy csomó értelmetlen jelenet volt benne, azzal szemben, hogy ezt beledolgozzák. És erre tudok egy nagyon jó ellenpéldát mondani, de most már tényleg nagyon ilyen tarisznyarákba fogok átmenni, amikor elmondom, hogy a Killing of a Chinese Bookie című film...
Ezt annyira tudtam, hogy mondani fogod. Azt még nem néztem meg, holott beszéltünk róla, de felrakom a to-do listámra. Abban ez a mélység van, amit a Dűnéből hiányoltál?
Igen, igen, abszolút. Abszolút. És nem mondom azt, hogy a Szikárióban is ilyen nagy mélységek vannak, az mint nem tudom, mint cselekmény, meg így egyetlen vitt magával. Ez a Dűne 2, ez nem annyira vitt. Nekem inkább a maga a Dűne 2-nek a szép irodalmi értékei tetszettek, meg főleg a befejezés. Az nagyon szép volt. Az tetszett, hogy...
És a sound design.
Ott hagyja a nőt, azért megmondja neki még, hogy mennyire szereti örökké, de hogy hát itt nagyobb kérdéseket kell neki itt akármilyen venni. Viszont ne felejtsük el, hogy addigra már megitta a kék trutymót. Tehát valóban az ő döntése volt, vagy pedig a kék trutymó hatására és az anyja akaratának cselekedett. De ez is nagyon szépen ki volt, ezért, hogy az anyja akaratának kezden engedelmeskedni, hol vagy te, mint ember, miért nem inkább csak alakulsz be a kis emberek világban. Tehát ebben nagyon, nagyon, nagyon mély dolgokat ki lehetett volna hozni belőle, de nem nagyon, nagyon keveset éreztem ebből. Igen.
Én nem tudom, egyébként van egy olyan szintje is ennek a dolognak, hogy én nagyon szeretem, meg becsülöm a jó iparos munkafilmeket, sőt, szeretek rossz filmeket is, amiben látok szívet, lelket, mondjuk.
Igen, igen.
Egy példát, Canon Films, American Ninja. Nemrég újra néztem, és objektíven, ha megnézed, iszonyú színészi alakítás, bugyuta történet, elképesztően rossz ilyen stunt munka van benne. Minden dimenzióban nem jó a film, de van-e ilyen gyerekes lelkesedés az alkotókban, amit én egyrészt érzékeltem, és másrészt megnéztem a filmnek az ilyen hogyan készült interjúit is, és magával ragad a naivitás meg a amatőrizmus ellenére, hogy érzek benne ilyet. Tehát számomra nem kell, hogy egy film igazából jó legyen, hanem van egy valamiféle ilyen életöröm néha, ami bőven elég ahhoz, hogy jól szórakozza, és ilyen kultikus filmként akár újra is nézek egy nagyon bugyuta filmet. Ez totál belefér.
Igen, nekem is vannak jegyeim, amik nagyon rosszul teljesítek, nagyon rossz pontszámokat kaptak, de ez a lelkesedés benne van, érződik, és annak, amit akartak volna csinálni, az teljesen. Szerintem a Torque 2004-es Torque című motoros akciófilm. Motoros. Pont ilyen. Nem is érdekel engem a motorok.
Benne, jól emlékszem?
Az.
Ezeknek is van helye, szerintem. Én még akartam itt a nagy mélységbe akkor a Oscar jelölt filmeket is beledobni, de akkor azt majd legközelebb is akkor majd kiértékeljük. Abból a listából, amit beleraktam a show notes-ba, láttál bármit, vagy érdekel bármi?
Nem, annak neki kell még mennem megnézni.
Na akkor legalábbis beszélünk majd róla jövő héten ugyanitt.
Jó.
És
jó,
akkor
jó.
Most nálam jön egy harc.
Megérkezett a család ide.
Nálad igen, is harc.
Nekem meg a családom. Igen, itt most már beindult. Sziasztok. Az élet. Szia!